Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 673-as számú énekünket barna énekeskönyvünkből. 673-as számú énekünk első két versét. Első verse így kezdődik: Jézus, te égi szép! Jézus, te égi szép, tündökre fényű név, legszentebb énekem e földön én. Benned van irgalom, erőd magasztalom, te rólad zeddalom, ragyogj felém. Az élet száz veszély, én lelkem még se félj, míg ő hord karjain, hű mestered. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, töröd le könnyedet, Jézus szeret.
Testvéreim, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Folytassuk továbbra is ének szóval keresztelésünk előtt Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva. Énekeljük a 329-es számú dicséretünk második versét. 329-es számú dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan is szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Ezt olvasom Máté evangéliumának 28. részéből, a 16-os verstől a 20-as versig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Olvasom még Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 8. részből a 17. verset. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökösei Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves család! Köszöntünk titeket itt a gyülekezetben, sok szeretettel, és hálásak vagyunk érte, hogy most Marssal itt lehet. És azért választottam ezt az igét, mert ez a mi örökségünkről szól. De milyen örökségről is szólhat ez az ige szakasz? Először is nézzük meg, hogy a gyermekek, mint Marssal is, milyen örökséget kaphat a szüleitől. Ezek azok a dolgok, amelyek fontosak a szülőknek, amelyet ők is a szüleiktől tanultak, amelyet átadtak nekik, és ezt fontosnak tartották, hogy átadják ők is a gyermeküknek. Mindaz a szeretet, az a gondoskodás, amelyet megtapasztalnak, és a hit is. Az a hit, amelyet Marssal édesanyja is tanúsított, és ezt át is adta neki is. Tehát egy csomó mindenért lehetünk hálásak mi is a szüleinknek. Főleg akkor, amikor hitben nevelnek bennünket. Hogy megismerjük, hogy milyen örökségről is beszél itt ez az ige szakasz. Pál apostol arról beszél, hogy Krisztusnak vagyunk az örökös társai. És ez az örökség az, amelyet senki nem vehet el tőlünk. Az örök élet reménysége. Az az örökség, amelyet Jézus Krisztusban minden ember megkapott. És egy nagyon szép napon van ma a keresztelőd Marssal. Szent Háromság vasárnap van. Konfirmáció alkalmakról talán emlékszel is rá, hogy pünkösd utáni vasárnap a Szent Háromság vasárnap. És ilyenkor arra emlékszünk, hogy Szent Háromság Isten az jelen van közöttünk itt a világban, az ő szent lelke által. És most pedig hozzád fordulok, hiszen te pedig ezzel, hogy azt érezted, hogy szükséges, hogy keressék sákramentumában részesülj, nagyon fontos és felelős és komoly döntést hoztál meg az életedben. Hiszen, hogyha szintén emlékszel a konfirmációs alkalmakról arra, hogy mit is jelent a keresség, ez olyan, mint egy szerződés Istennel. Egy szerződés, amelyben az áll, hogy igen, én Marssal Isten gyermeke vagyok, és hozzá tartozok. Tehát ugyanúgy, ahogy a szüleid is ott vannak melletted az életedben, ott lesz még valaki, aki mindig vigyázni fog rád, akire mindig számíthatsz. És aki azt ígérte a keresztelés szereztetési igéjében, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezért tehát tudd mindig, hogy Isten veled van, te életed útján, hozzá fordulhatsz mindenben, hiszen neked is megadta az örök élet reménységét. És így ezáltal Isten gyermeke vagy, Isten családjába tartozol, és a gyülekezetbe is. Isten áldja meg az elhatározásodat is, és a családotokat is. Amen.
Amen.
Tegyünk vallást, testvéreim, a hitünkről fennállva, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most téged kérdezlek, Marsa, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Feleld azt, hogy a Szentlélek segítségét kérve kész vagyok. Marssal, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. Testvérünk életére áldást kérve énekeljük a 134-es számú énekünknek a harmadik versét. 134-es számú énekünk harmadik verse így kezdődik: megáldjon téged az Isten. Kedves testvéreim, hirdetéseinket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Zsellér Istvánné, Sólyom Zsuzsanna 87 éves, és Zámbó Katalin 59 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteltük Horváth József és Klinczi Klára Richard Marshall nevű gyermekét. A Szentlélek segítse a családot és Marshallnak a további életét. A következő hétvégénkt a gyülekezetből Mátraházán töltjük, közel 50-en. A stadionok autóbuszpálya udvarról csütörtökön 13.45-kor és 15.45-kor indul közvetlen járat az üdülőhöz. Jövő vasárnap Kovács István Érden lakó lelkipásztor testvérünk és felesége szolgálnak majd köztünk az Isten tiszteleten. Fogadjuk őket sok szeretettel. Szeretettel várjuk továbbá a jelentkezéseket a gyülekezet nyári táboraiba. Július 18 és 24 között Kishutára a konfirmációra készülő és már konfirmált fiatalokat várjuk. Augusztus 9-től 13-áig, a Kazinci iskolába pedig az általános iskolás korú gyermekeket. Jelentkezni lehetőleg előleg fizetésével a lelkészi hivatalban tudnak a testvérek. Több hirdetésünk nincs, testvéreim. Énekeljük a 241-es számú dicséretünket valamennyi versével. 241-es számú dicséretünk így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben. Kiteremtettél és megtartottál egy nyomorult testben. Szent a mi Úrunk, Úr Jézus Krisztus, kitértünk bocsáttál. Kivel megváltál, hogy testünk miatt lelkünkkel ne vesszel.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten ígéjét Márk evangéliumának 9. részéből, a 30-as verstől a 37-es versig. Majd onnan eltávozva Galileán mentek át, de nem akarta, hogy valaki is tudjon róla, mert tanította tanítványait, és azt mondta nekik, az ember fia az emberek kezébe adatik, és megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ám ők nem értették meg ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Közben megérkeztek Kapernaumba. Már ott voltak, amikor megkérdezte őket. Miről vitatkoztok útközben? De ők hallgattak, mert egymás között azon vitatkoztak az úton, hogy ki a nagyobb. Ekkor leült. Oda szólította a 12-t, és azt mondta nekik. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. És kézen fogott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd karjába vette, és azt mondta nekik, aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött. Eddig Istenünk igéje. Gyertek, testvéreim, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, három személyben áldott egy Isten. Köszönjük neked ezt a vasárnapot, a Szent Háromság vasárnapját. Köszönjük neked, hogy a te szent lelkeddel ma is munkálkodsz közöttünk, gyülekezeti közösségünkben, alkalmainkon, szívünkben, a bensőnkben. Köszönjük a te vezetésedet, a te útmutatásodat. Köszönjük azoknak az életét, akiket ide vezérelsz a gyülekezetbe. És így köszönjük meg a keresztelt Masalnak is az életét. Urunk, te látod a szívünket, te látod, amikor szomorúságtól teljes, és ezért légy azokkal, akik gyászt hordoznak a szívükben, és szomorúságot éreznek ezekben a pillanatokban is, de tudjuk, hogy a szent lelkeddel te mellettük vagy, te megerősíted minket, megerősíted őket, hiszen te egy szerető atya vagy, egy szerető Isten. Kérünk téged, áld meg a gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk idős vagy beteg testvéreit is. Kérjük, hogy te szent lelkeddel legyél közöttünk ma is az ige hirdetés alkalmával. Áld meg az ige hirdetőjét, áld meg gyülekezetet, az igére való figyelésünket, és add, hogy az üzenetet gyümölcsöt teremhessen majd a szívünkben. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen.
Amen.
Ige hirdetésünk előtt énekeljük 673-as számú énekünknek a harmadik versét Barna énekeskönyvünkből. 673-as számú énekünk harmadik verse így kezdődik, akaratod nekem mutasd meg.
kérésedet. Vezérelj így magad, mutasd meg útadat, idegen tájakon jár gyermeked.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg az igehirdetés alapjaként az Efézusi levél soron következő versét, amit vasárnapról vasárnapra magyarázok. A 6. fejezet 4. versét olvasom. És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Foglaljuk el helyünket. Az Efézusi levél itt a kapcsolatokról szól, és gyakorlati útmutatást ad nekünk. Már láttuk a férfi-nő kapcsolatát a házasságban, múltkoriban megnéztük a szülők feladatát, és itt a szülő és gyermek viszonylatban a gyermek oldalát láttuk múltkor, bocsánat, és most fogjuk megnézni a szülők oldalát. Majd egy harmadik kapcsolat lesz a munkaviszonyban, a munkaadó és a dolgozónak a kapcsolata. Talán a legrohamosabban fejlődő, a legnagyobbat változó dolog a jogban, az emberi együttélés szabályozásában a családjog, illetve azon belül a gyermekeknek a joga. Megdöbbenve olvastam a kommentárban, amelyik ezt a levelet magyarázza, hogy a római jogban a szülőnek korlátlan hatalma volt a gyermeke fölött, akár rabszolgának tehette, akár meg is ölhette. Kitehette, hogy elpusztuljon. Az apának, a családfőnek mindenben engedelmességgel tartozott a gyermek, nem csak a gyermek, hanem az egész család. Hova is jutottunk? Nagyon megváltozott a világ. Ma nem csak Szentháromság vasárnapja van, de gyermeknap is. Igen, a gyermekeket ünnepeljük. És ez ma valóság, és ma tényleg már nem ott vagyunk, hogy a gyermek az egy tulajdon, akinek az élete felől én döntök, és engedelmességgel tartozik nekem, hanem valaki, akit ünneplünk. Akinek igyekszünk megadni mindent. Akik szeretettel veszünk körül. Ennek a nagy változásnak az alapja, a magja a Bibliában van egyértelműen. Az előbb felolvastuk Jézus Krisztus szavait, amint azt mondta, karjára véve egy kisgyermeket, hogy aki egy ilyen gyermeket befogad, az engem fogad be, sőt azt, aki engem elküldött, ezt mondta. Ez egy hallatlan dolog volt, mert abban a korban a gyermek az egy szükséges kötelesség volt, hogy gondoskodjanak róla. Tulajdonképpen ezzel egy nyűg is volt, de befogadásról nagyon nehezen gondolkoztak el a szülők is. Mit jelent befogadni? A befogadás szó azt jelenti, hogy hasonlónak veszem magamhoz, embernek, társnak, akinek szüksége van az én szeretetemre, szüksége van arra, hogy mindent megadjak neki, amire csak szüksége van, Szüksége van arra, hogy tanítsam mindarra, amit én megtapasztaltam. Ma már ez teljesen természetes nekünk, a szülői gondolkodásba beépült, de ezt Jézus Krisztus indította el, hogy ez így legyen a közgondolkodásban. Noha természetesen a zsidó gondolkozásban, a Mózes törvényei miatt azért sokkal jobban benne volt ez. És látjuk itt Pál apostol szavait is, aki azt mondja, hogy és ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. És ti apák, ez a megszólítás mind a három szavában hangsúlyos, az is meglepett engem, amikor ezt az általam jól ismert igét olvastam, hogy ebben a fordításban lefordítják az és szót, amit talán más fordító fölöslegesnek vesz a Bibliában ezen a helyen, és. Ez azt fejezi ki, az előbb a gyermekekről szólt, hogy ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleitekben, szüleiteknek az Úrban, mindenben, mert ez a helyes. És ezt így folytatja, hogy és ti apák. És ez az és szó nagyon fontos, nagyon hangsúlyos itt, mert azt mondja, hogy kölcsönös a dolog, nem az engedelmesség, de az engedelmesség feladata kölcsönös, tudnélik, hogy mind a két oldalról jár ez feladatokkal. A gyermeknek engedelmeskednie kell. Ahogy mondtam már a férfinál és a nőnél, ezeket a súgásokat, szabályokat mindig a megfelelő füllel kell hallgatni. Mikor rólam van szó, tehát a nőről mondjuk, akkor nyitva van a fülem, és ha a férfiról, akkor zárva, ha nő vagyok, és fordítva. És itt is szól nem csak a gyermeknek, neki azt mondja, hogy szót fogadjatok a szüleiteknek, és ekkor a szülők füle zárva van, hogy a gyermek ezt a parancsot kapta, ezt nem emlegetik fel, nem vágják a fejéhez állandóan. És amikor pedig a szülőknek szól a Biblia, akkor pedig a gyermek füle van zárva, de a szülőnek azt mondja, hogy igen, ahhoz, hogy a gyermek engedelmes legyen, neked szülőnek, igazi jó szülőnek kell lenned. Isten szerinti szülőnek. Ezt mondja az és. És ti. Ez a ti is nagyon hangsúlyos, mert hogy itt a szülőkről van szó, ti apák, ez egy furcsa szóhasználat a görög nyelvben, az ókori szóhasználatban, a himnemben benne volt a másik nem is, de ez a legtöbb mai idegen nyelvben is így van. Tehát amikor azt mondja, hogy ti apák, akkor azt mondja, hogy ti apák és anyák tulajdonképpen. De ti. Ez azért hangsúlyos, főleg nekünk 21. században élőknek, mert sokszor gondolkozunk úgy, hogy a nevelés egy szakma. Beadjuk az óvodába, iskolába a gyermekeinket, majd ott megtanítják, megnevelik, mindent megtesznek helyettünk. A Biblia egyáltalán nem így gondolkodik, és itt hangsúlyos a ti, és ti apák, tehát, hogy a gyermekkel elsősorban a szülőnek van dolga. Nyilván egy anyának nem is kell ezt igazán mondani, hiszen annyira egy vele a gyermek, hiszen ő hordta testében 9 hónapig, természetes neki, hogy az övé, és gondoskodnia kell róla, és az ő feladata, a nevelése is. De ezt erősíti a Biblia, hogy igen, ti. Rólatok van szó. A ti felelősségetek. Ennek a gyermeknek, hogy mit tapasztal gyermekkorában. milyen szeretetet, milyen befogadást, milyen békességet, ezen múlik az egész jövendő élete, hogy milyen gyermek lesz. Igenis, nektek kell odafigyelni rá. Mert lesz egy óvónéni, lesz egy tanítóbácsi, vagy tanítónéni, aki odafigyel 20-30 gyerekre egyszerre, de az a személyes odafigyelés az az igazi, és az hiányzik a gyermeknek, és az a fontos, és ezt a szülője teheti meg. És igenis ő tőle halljon dolgokról, ő hozzáforduljon a segítségkérésével. És a szülőnek mindig kell ideje legyen rá a gyermek kis gondolataira, kéréseire, munkáira, feladataira. Napról napra oda kell, hogy figyelje. Bennem is ott van mindig ez a dolog és a gát, hogy amikor valamit tennék, és jön a gyermekem, mindig végig gondoljam, és csak amikor tényleg olyan halaszthatatlan feladatom van, ami csak most tudok megtenni, akkor mondjam azt, hogy kisfiam, kislányom, ne haragudj, most más dolgom van. De amikor bármi saját kedvtelésem olyannal fordul, olyan közbe fordul hozzám, vagy olyan feladat, ami később is meg lehet, akkor ő az első. Mert neki csak ő vagyok, ti. És ti apák. Ugye azt mondtam, hogy az apákban benne vannak az anyák is, de természetesen azért szól az ókori felszólítás az apákhoz, mert hallottuk, hogy ő nekik milyen hatalmuk volt egy családban. És itt arról van szó, hogy ezt a saját hatalmukat kell visszafogniuk, korlátozniuk, ezzel egy kicsit visszahúzódniuk, hogy a gyermek érvényesüljön. Nehogy rátelepedjenek, nehogy elnyomják az ő elképzeléseit, nehogy helyette döntsenek, és így tovább. Ti és ti apák. Na, hallgassuk meg, hogy miket tanácsol a gyermekkel kapcsolatban a szülőknek, itt áll apostolon keresztül a Szentlélek. Elsősorban mond egy tiltást. Ezt mondja, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ezt a szót többféleképpen fordítják, adják vissza. A lényeg az, hogy itt valamilyen nagyon zavaró magatartásról van szó, ami megzavarja a gyermek lelki világát. Talán úgy mondhatom, hogy mint amikor egy nagyon finom és bonyolult készüléket nem a megfelelő dolgoknak tesszük ki. Mondjuk nem olyan konnektorba dugjuk, vagy túl erős áramot kap, vagy túl gyengét. Egyiktől sem működik jól, sőt az erőstől rögtön tönkre megy. Vagy ha ingadozó ez az áram, az is ugyanúgy tönkre teszi. Így lehet mondani, hogy a gyermeket zavarja, ha túl magasra tesszük a mércét. Nála. Ha mindig csak követelünk. Ha mindig csak az van, hogy én mit szeretnék belőle faragni, mindig a szülő előtt ez van, hogy még mindig nem vagy olyan tökéletes, amilyennek szeretnélek tudni, még mindig nem vagy, és még mindig nem vagy. Ha állandóan ezt hallja, tulajdonképpen az akkor olyan, mintha túl erős, magas áramba dugnánk a készüléket, amelyik árt neki és tönkre teszi. Szüksége van annak a gyermeknek, hogy a mérce neki megfelelő legyen. és ezért legyen mindig biztatás, dicséret, bátorítás, és ne csak az, hogy már megint mit nem tett jól, mit nem tett úgy, ami, ahogyan én azt elképzelném, hogy neki így kellene viselkedni. Természetesen ma már van a másik véglet is, talán azért, mert az előző nemzedéket nagyon eszerint nevelték, ma már van a másik véglet is, hogy túl alacsonyra tesszük a mércét, az én gyermekem a legjobb mindenbe, és hogy jön hozzá akár a szomszéd, akár a tanító, hogy valamiben meg akarja fegyelmezni, rászóljon, vagy stb. Ez a másik véglet. Amikor túl alacsonyra tesszük a mércét, és mindenben elfogadjuk, és mindenben az ő akarata és szava dönt. De természetesen legalább olyan rossz a kettő közötti ingadozás is. Hogy egyszer minden rossz, mert ez jön belőlem, és aztán észbe kapok, és akkor meg próbálom helyrehozni, és akkor meg minden jó. Nem. Állandó áram kell a készülékekhez, hogy azok működjenek, és a megfelelő, bocsánat, hogy készülékekhez hasonlítom, itt sokkal többről van szó, emberi lényekről, lelkekről, hát nekik mennyire szükségük van arra, hogy állandó és egyenletes legyen, amit kapnak. Ne ingereljük. Azt tápláljuk belé, amire szüksége van. Igen. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor két dolgot mond, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Vitatkozni lehet, hogy melyik szó melyik oldalt fejezik ide, az egyértelmű, hogy ez két oldalt fejez ki, másik fordítás másképp fordítja, csak azért mondom ezt. De most vegyük előre a tanítást. Hogy a gyermeknek szüksége van tanításra, méghozzá most nem az iskolai tananyagra gondolok, hanem arra, hogy élni tanítsuk. Hogy átadjuk mindazt a tapasztalatot, ami bennünk van. Sőt, átadjuk azt, ahogyan látjuk ezt a világot, ezt az életet. Átadjuk az értékrendet is, hogy számunkra mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Nagyon nagy tévedése ma a sokféle nevelésnek, és az iskolába is, még az én időmben, az én fiatal koromban biztos, hogy ez volt az elf, hogy semleges nevelés legyen. Így mondták, hogy világnézetileg semleges nevelés. Ez amellett, hogy nem létezik, amellett káros is, hogyha erre törekszünk. Át kell adnunk, amit tudunk erről a világról. Nagyon rossz volt mindig hallgatni nekem, mint lelkésznek azt, amikor azt mondták, hogy hát én a gyermekre bízom. Nem foglalok állást, meg nem nevelem őt keresztjénnek, hitre, majd ő eldönti. Hogy a világot milyennek és hogyan látom, benne hogyan látom az emberek feladatát, helyét, hát ez nem olyan dolog, amit majd a gyerek egyszer megtanul, és akkor majd eldönti, hanem ebben tulajdonképpen formálom már egész kicsin gyerekkora óta, hiszen látja, hogy én, nekem mi a fontos, és én hogyan teszem a dolgomat. Úgyhogy nem semleges a dolog. És egyértelmű, hogy ha valamiről meg vagyok győződve, azt természetes módon mondom is a gyermekemnek. Az Ószövetség ezt is mondja, hogy ismételgesd ezeket a parancsolatokat, amiket én adtam neked, a te fiaidnak. Hogy hallják. Mondd el, újra meg újra. Ami kicsin gyermekek természetesen. Nem a kamasz gyermeknek, aki lázad, hanem a kicsin gyermekeknek. És akkor ők majd úgy fogják látni ezt a világot, ez természetes lesz nekik. És ez egy nagyon fontos dolog. Ezt nem szabad feladnunk. Sajnos Nyugat-Európában már van olyan, hogy a főleg skandináv államokban, hogy a nevelési tanácsadó, illetve a család védelmi szolgálat, most nem jut eszembe a hivatalos neve, beleszól a családok nevelésébe, a szülőnek megtiltja, hogy bizonyos nézeteket átadjon a gyermekének, és eközött bizony már a keresztjén hit nézetei is benne vannak. Ez nagyon helytelen. Nekünk egyenesen természetes kötelességünk, hogy a gyermekeinknek átadjuk, amit mi tudunk, hiszünk, látunk erről a világról. Tanítsátok őket, és intsétek. Tehát neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Az intés pedig érezzük, hogy az pedig valami fegyelmezéses dolog, amikor nemet mondunk a gyermeknek, valamire figyelmeztetjük, hogy azt nem szabad. Igen, ennek is helye van a gyermeknevelésben, ez is kell, hogy legyen. Ez a példabeszédek könyvébe többször, több helyen is szerepel. Például van egy ilyen ige, hogy a gyermek, ki értelemhez hozzátartozik a ostobaság, de ezt a vessző kiűzi belőle. Ezt mondja a példabeszédek könyve, ott ilyen évszázadok alatt leszűrődött tapasztalatok fejeződnek ki, és ez így van. Hogyha arra bíznánk a dolgot, hogy a gyermek mit lát jónak, és mit nem, akkor teljes csőd lenne a nevelés eredménye, hiszen a gyermek értelméhez köttetett, hozzá van kötve az ostobaság. Tehát, hogy ő neki még nincs tapasztalata. Ő még sok mindent nem lát át. Ő még sok mindent nem tanult meg. Másképp látja a világot, mint akit kiszolgálnak és szeretnek. És nem szabad, hogy az ő ostoba gondolatai szerint legyenek a dolgok, mert akkor nem menne iskolába, nem végezné el a házi feladatát, hogy csak ilyen egyértelmű dolgokat mondjak. De a vessző kiűzi ezt az ostobaságot a gyermekből, mondja a példabeszédek könyve. Nyilván az ókorban ez egy bevett fegyelmezési eszköz volt, de nyilván ott sem használták nyakra főre, és főleg nem volt szabad az apa kénye kedvére, hangulatára használni ezt a nevelési eszközt. Talán helyes, hogy a mai világban már ezek a nevelési eszközeink finomodnak. Az évszázadok, évezredek tapasztalatában most már vannak más eszközeink, újabb eszközeink, amivel lehet fegyelmezni a gyermeket. Ez nem baj. Nem mondom, hogy néha nem használ egész egyszerűen és röviden az, hogy esetleg ráverünk a fenekére, de ugye ez már nem a modern nevelési eszköztárhoz tartozik, de hogy kell legyen fegyelmező eszközünk, és hogy fegyelmezzük a gyermeket, ez nagyon fontos. Ez elengedhetetlen. Mert különben az ő ostoba gondolatai, amik ilyen pólyás baba meg óvodás fejjel gondol, azok megmaradnak, és állandósulnak, és óriás csecsemő lesz, és úgy gondolja, hogy ez az élet azért van, hogy őt szeressék és kiszolgálják, és ez nagyon káros, és a társadalomra nézve nagyon rossz lenne, hogyha ilyen gyermekek nőnének föl. De a legfontosabb mindezekben, hogy neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. De én ezt most nem úgy értem, hogy ott van a Bibliában leírva, hogy hogyan kell nevelni, ott van a receptkönyv, ott van az Isten törvénye. Nem úgy értem, hanem úgy értem, hogy az Úr tanít és nevel titeket is. És ti ennek megfelelően neveljétek a gyermeketeket. Ez erről szól. Hogyan tanít és nevel minket az Isten? Csodálatos, ahogyan megajándékozottak vagyunk gyermekkorunktól kezdve, ahogy láthatjuk ezt a gyönyörű világot, ahogy benne kaptunk két szerető szülőt, meg akár testvéreket. Csodálatos, ahogyan játszva megismerjük a sok-sok lehetőséget ebben a világban, és ezen keresztül az Isten tanít és nevel minket. Hogyan? Hogy ad, ad és ad, és közben nem kéri számon folyton, hogy na, értékeled? Na, eléggé olyan vagy már, mint amilyennek szeretnélek látni? Hanem adja, adja és adja. Nem győzünk betelni vele. És amikor látta, hogy baj van velünk, hogy nem vagyunk elég hálásak, hogy nem vagyunk eléggé olyanok, amilyennek szeretné látni minket, akkor sem az orrunk alá dörgölte, hanem eljött megváltani minket. Eljött, hogy odaadja értünk az életét. Így nevel és int minket az Isten. Tulajdonképpen a keresztről Jézus Krisztus szenvedő arca kérdez, fájdalmas arca kérdez minket, hogy igen, te komolyan gondolod a türelmetlenségedet? Komolyan gondolod a békétlenségedet? Komolyan gondolod az önzésedet? Még mindig e szerint élsz? Neveljük a gyermekeinket úgy, ahogyan az Úr bánik velünk és nevel minket. Lehet, hogy sokszor sokkal türelmesebbek, sokkal szeretetteljesebbek, békességesebbek leszünk, hogyha ezt újra és újra végig gondoljuk. Ti apák és ti apák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Amen. Feleljük az igehirdetésre a 265. dicséretünk negyedik versét, az Isten nevelési útjairól és eszközeiről gondolkodva. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Oh. Magad van számtalan sok uram és eszközön. Rehánk is szent áldásod, bőséggel öntözön. Művednek akadálya, szünetje nincs soha. Úgy tésza, mint kívánja, gyermekeid java. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, atyai, gondoskodó szeretetedért, amellyel tele van ez a világ, és minden nap kapjuk ennek a részleteit a természet csodáiban, a mi életünkről való gondoskodásban, minden csodálatos jóban, amit ízlelhetünk, hallhatunk, láthatunk. Megvalljuk, hogy mindezeket nagyon kevéssé szoktuk észrevenni és szívünkre venni. Nagyon keveset tudunk csodálkozni emiatt, hálát adni neked. Legtöbbször, amikor valami hiányzik, akkor vesszük észre talán, hogy milyen jó ajándék mindez. Köszönjük, hogy tanítasz minket türelmesen foglalkozni egymással, gyermekeinkkel. Köszönjük a megváltó szeretetedet Jézus Krisztusban, hogy az életedet is odaadtad azért, hogy mi boldoguljunk. Kérünk téged, taníts minket gyermekeinkkel jól foglalkozni, hogy ne elnyomjuk, hanem kibontakozni engedjük a bennük levő tehetségeket, képességeket, és hogy ne szabadon engedjük őket a vezetéket, a kormányrudat utánuk dobva, hanem amíg kicsik és hajlíthatók, addig mindent megtegyünk, hogy egy olyan környezetben nőjenek fel, ahol a legjobb irányba fejlődnek. Köszönjük a gyermekeket, akiket adtál nekünk, köszönjük a következő nemzedéket. Segíts rájuk úgy tekinteni, mint tőled kapott kincsekre, a jövő zálogára. Kérünk, hogy könyörülj a mindazokon, akik velük foglalkoznak, adj nekik szeretetet és türelmet, és mindnyájunknak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba nemzetünket is, és énekeljük a himnuszt.
Áld meg a magyar.
védőkort, ha küzd ellenséggel. Bal sorsa kit régen tét, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendő. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 682. éneket, erősítsük az Isten gyermek tudatunkat. Így kezdődik: Jézusról csak róla mondok éneket. Jézusról csak róla mondok éneket, ő csak ő hordozta minden vétkemet, ő csak ő hordozta minden vétkemet. Bűn szennyezte lelkem, hím befogadott, vére árán nyertem bűnbocsánatot. Vére árán nyertem bűnbocsánatot. Bűnhalál bilincsét Jézus törte le, így lettem fogolyból Isten gyermeke. Így lettem fogolyból Isten gyermeke. Mint királyi gyermek élek föld porán, szép örökség vár rám égi koronám. Szép örökség vár rám égi koronám. Az aranyvárosban lesz lakóhelyem, örök mennyezőben örvendezhetem, örök mennyegzőben örvendezhetem.